Marosvásárhelyi Rádió kiemelten követi az úgynevezett MeToo kampányt, az abúzusról, szexuális abúzusról szóló világméretű kampányt és annak a magyar vonatkozású, illetve erdélyi vonatkozású eseményeit. A Bódizs Edit interjú sorozatában az erdélyi magyar színházak, felsőoktatási intézmények vezetőit, munkatársait kérdezte meg. Múlt héten az Értsünk Szót vendége volt Vásárhelyi Mária, akivel a mediatizációról, a sajtó viszonyáról beszéltünk. Ma pedig Szerb Horváth György a vendégünk, aki szociológus, és a hvg.hu oldalán jelent meg egy szövege, és egészen új, és szerintem lényegi szempontot mutat meg, mégpedig azt, hogy ez az abúzus történet, amit most látunk, ez nem a jelen története, van egy hosszú társadalom történeti háttere, és generációs szempontból is meghatározott. Miért?
A történet nagyon régi, ilyen értelemben akár a spártaiakhoz mehetünk vissza, ahol a katonai nevelés elsődleges volt, illetve az emberek megalázása, sőt a gyenge embereknek a meggyilkolása, a cikláról való lehajítása. Én azt próbáltam megvilágítani, vagyis részben, hogy ez a beszédmód, tehát nem maga a jelenség, hanem ahogyan beszélünk ma Magyarországon, vagy sokan beszélnek egyébként, részben a nyilvános terekben, akár a médiában, de elsősorban inkább ilyen magánkörökben, hogy úgy mondjam, ilyen kocsmai szinten, az valahol engem arra emlékeztetett, amit a katonaságban sajátít el az ember, tanulásnak ezt nem nevezném, tehát, hogy oda úgymond azért vitték az embereket, legalábbis a szocializmusban, vagy később, amikor volt sor katonai szolgálat még, illetve hát bizonyos országokban ma is van, ami egy hihetetlenül törvényszerű világ, tehát nagyon szigorúan szabályzott, ugyanakkor az ember, amit megtanul, az a hazudozás, a felelősség elkerülése és egymás megalázása. És amikor meghallottam ezeket az embereket, akiket abúzussal vádoltak meg, és később akár el is ismerték, az ő narratíváikban ismertem fel azt a beszédmódot, amit talán a katonaságban lehet a legjobban tehát elsajátítani, hogy úgy mondjam, és ez a felelősségnek a teljes elkenése, illetve az a jelenség, amikor először is az ember maga válik áldozattá, tehát az abúzus a megáldozatává, tehát megalázzák, másfelől, amikor ő kerül olyan pozícióba, maga is megteszi, és az ilyen totalitárius intézményeknek ugye ez a jellegzetessége. Ez talán legdurvábban azért a börtönökben megy, vagy a például az ifjúsági nevelő otthonokban, tehát ami szintén egyfajta börtön, ahol ezek a férfiak, itt most én csak férfiakról beszéltem, egyszerűen egy olyan szubkultúra részei válnak, amit jó esetben a kaszárnyakapun kilépve elhagynak, de sokakban megmarad az, hogy a megalázás, mások megalázása legyen szó akár a katonatársai, vagy aztán a társadalomban a nőké, különösen. Szép mód, az egy ilyen valamiféle katonás nyelvezet, ahol egymás közt úgymond minden megengedett, és a következményekkel kvázi sose kell számolni, amennyiben nem kap el egy tiszt, és meg nem aláz valaki más is. Az érdekes, hogy sok reakciót kaptam persze a cikkre, volt, aki azt mondta, hogy ez így egyáltalán nem stimmel, volt olyan, például pont az említett Vásárhelyi Mária, akinek az jutott eszébe, hogy amikor ifjú feleség volt és terhes, akkor a férjét elvitték katonának, és minden vasárnap mehetett meglátogatni. És ez talán egy városi buszon volt, ami szintén tele volt ilyen katona feleséggel, és megdöbbenve hallotta ott azt a dumát a nők részéről is egyébként, tehát a feleségek a nők részéről, hogy milyen jó, hogy elvitték a férjüket katonának, mert ott majd megtanítják őket a rendre. És ez bizonyos értelemben igaz, hogy ott az ember megtanul egyfajta rendet, de megtanulja ezt a kegyetlen bánásmódot, tehát a másiknak a megalázását, amit végül jogosnak vesz és interiorizál, aztán pedig a társadalomba kilépve úgymond magától értetődő. Az kérdés persze, hogy miután megszűnt ez a sorkatonai szolgálat, meg hát a katonaság hadseregekben is szigorúban veszik talán ezt az úgynevezett szívatást, ami a megaláztatásnak természetesen egy formája, hogy ma mi van, és hát azért annyiban módosítanám, hogy van ez a generációs szakadék, tehát mi, akik ilyen középkorúak vagyunk és idősebbek, tehát akik voltunk sorkatonák, ezt ott megtanultuk, aztán vagy levetköztük, vagy nem. Na most ennek a tere azért már áttevődött mondjuk pont az internetre, és látjuk, hogy ott milyen súlyossá tud válni a másik megaláztatása, mert ennek a legdrasztikusabb formája, ugye, amik tinédzserek hajszolják öngyilkosságba a másikat a megalázás révén. És ez is az abúzusnak egy viszonyatosan durva és kegyetlen módja.
Ez azért ijesztő, amit mondasz, Szerforvát György, mert azt gondolná az ember, hogy ha leépülnek, vagy átalakulnak az erőszakszervek, akkor megszűnik az abúzus. És a MeToo kampány mellé való odaállása a sajtónak is, már ha sajtóetikailag jól át van gondolva, akkor azért abból a megfontolásból ered, hogy előzzük meg, biztosítsunk prevenciót, alakuljon át a társadalom. De úgy tűnik, hogy nem kell ehhez egy jól felépített hierarchikus szerkezet, hadsereg, vagy színház, vagy iskola, hanem hogy ez újra és újra termelődik, akár spontán is, ha igaz ez, amit az internetes erőszakról mondasz.
Hát az egész talán a családon belüli erőszakkal kezdődik, ami az egyik, hát gondolom a legelterjedtebb formája. Most azért azt fontos megjegyezni, hogy nem tudom, minden párkapcsolatban vannak konfliktusok, és az, hogy valaki odaszól a másiknak, tehát ez a verbális agresszió. Tehát, hogy fontos lenne azért meghúzni egy valamiféle képzeletbeli határt, hogy azért mit tekintünk tényleg abúzusnak, és mint egy verbális összecsapásnak, mert ez nagyon el tud durvulni, tehát hogy pont ugye a politikai korrekt beszéd kapcsán, ami nem tudom, ma már egy sima udvarlást is veszélyeztet, már aki egyáltalán ebbe ugye belegondol, és ez egy kisebbség. És azt tudjuk, hogy a családon belüli erőszak, mikor csak magyarországi adatokat tudok, hogy tehát a gyilkosságoknak a java az mégis családon belül történik, tehát általában valamiféle párkapcsolatban. Természetesen ez a legdrasztikusabb formája. Azt is tudjuk, hogy mennyire elterjedt a szexuális erőszak vagy zaklatás a családon belül, tehát hogy férj és feleség közt is, illetve ez általában a férfiak részéről. És ugye innen megyünk másfelé, és természetesen ez az oktatás kérdése is, és azért Magyarországon azért még látjuk, vagy csak hallom, hogy az agressziónak milyen furcsa formái élettek fel, ami számomra ez csak egy példa, hogy mondjuk a szülőfalom iskolájában is megváltoztak a formák, hogy így mondjam, és annak persze örülünk, hogy a tanárok nem verhetik a diákokat, és semmiféle erőszaknak nincs helye az iskolában, de ez néha annyira megfordul, hogy a gyerekek természetesen egymás közt ugye megalázzák egymást és verekednek, aztán ezt vagy kinőzik, vagy nem, de hogy tudunk ilyen példákat, amikor egyszerűen a szülők kezdik el abuzálni, vagy vádolni a tanárokat, hogy hogyan bántak a gyerekkel, miközben nem csináltak semmit, de már hallottam olyat is, hogy gyerekek verik a tanárokat. Tehát, hogy ez az agresszió, ami hát sajnos vele született, vagy nem tudom, ilyen ösztönszerű emberi tulajdonság, ennek a formáit természetesen, vagy legalábbis én nem hiszem, hogy ezt így gyökerestől ki lehet írtani. Első körben talán tényleg most az a fontos, hogy ezekről hogyan és milyen szinten tudunk beszélgetni. Azt látjuk, hogy egyre többen vállalják föl, bár pont most olvastam egy cikket, hogy ami egy ilyen szegedi, meg nem tudom, milyen táncművészekkel kapcsolatos, hogy egyszerűen elmondják néztelen az Index tudósítójának, vagy a újságírójának, hogy mi történt velük, de egyszerűen a nyilvánosságot nem merik vállalni, a legsúlyosabb szexuális abúzusos esetek kapcsán sem. A kérdés az, hogy ez a félelem korlát, ez mikor fog áttörni, és én a katonaságra, illetve ennek a narratívának, ennek a beszédmódnak a továbbélését azért akartam beszélni, mert hát köztünk élnek azok, akik ezt még mindig teljesen természetesnek veszik, és egy jó pofa dolognak, ez mondom a kocsmai szint, ahol akár a cikkem kapcsán is összevitatkoztam idősebb, mint a nyugdíjas emberekkel, akik őket úgy kellett rávezetni, hogy a katonaság az nem rendre és fegyelemre nevel, és nem az életre, hanem egy teljesen morbid ösztönlényt hoz ki az emberből, és aztán az kérdés, hogy az ember milyen közegben élt tovább a társadalomban, és akkor ezeket le tudja építeni, vagy kontrollálni tudja, vagy látja-e saját magát, ugye kívülről van-e önreflexiója, vagy sem. Azt gondolom, hogy ez a MeToo kampány azért valamit megmozgatott, tehát hogy sok emberben, vagy akár magamban is látok olyan eseteket, amikor úgy gondolom, hogy nem viselkedtem megfelelően, persze ez korán sincs szó esetemben sem, inkább szexuális abúzusról, vagy akár csak abúzusról sem, de mégis érzi az ember, hogy hát helyenként azért elvetette a súlykot, és akkor ezt még, hogy így mondjam, hogy én is szerbiai származású vagyok, vagy ugye balkáni, ugye balkánon ez egy ilyen jópofa ságnak számító dolog.
Tegyük hozzá, itt nagyon fontosnak tartom, Gyuli, mert erről nagyon sokszor esik szó, hogy hát a Balkán, az a sötét világ, a negatív jelző, hogy azért a Balkánon és abban a térségben, ahol te éltél, zajlott a legutóbbi és egyik legkegyetlenebb háború. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kulturális fátum, hogy a Balkánon élők vademberek, hanem megvannak ezek az élmények, amelyek révén előjön, ahogy te mondod, az ösztönlény. Te szemtanúja, részese voltál ennek a háborúnak, középnemzedékhez tartozol, katona is voltál. Hogy jöttél ki ebből? Úgy érezted az évek során ezt a szembesülést, vagy levetkőzést, vagy megszabadulást? Mi volt, ami segített neked?
Hát nem tudom, ez szintén alkati kérdés, hogy mennyire agresszív az ember. Esetemben természetesen megvan a módja egyfajta agresszivitásnak a kiélésének, és ez a, ugye a publicisztika, hát mindig mondták, hogy milyen vadakat írok, meg hogy merészelek ilyeneket írni, meg akár megsérti az ember. Hát ebből úgy, nem úgy jött ki, és nem a katonaság vadít el, hiszen a katonaság előtt is már elég, úgy mondjam, vad ember voltam, csak hát az más szinten. Tehát az, hogy az ember közéleti témákban, hogyan ír, az egy másik dolog. Arra mindig vigyeltem, hogy senkit ne sértsek meg személyében, vagy a magánélete, vagy a kinézete, vagy a női, vagy férfi, vagy nem tudom milyen mi volt. Azt például én mindig megkapom, hogy azért vagyok ilyen amilyen, mert alacsony vagyok, és akkor a Sztálin, meg a Hitler, meg a Napóleon, meg az összes diktátor is az ilyen alacsony ember volt. Ez is természetesen a megalázásnak és a lealacsonyításnak egy formája, és ezek olyan társadalmi minták, amiket hát elég nehéz kiírtani. Nem tudom, szerintem a háború az egy egészen más dolog, tehát ott az nem abúzus, tehát a gyilkolászás az nem megalázás, hanem megőrés, illetve hogy ott, ami tipikus volt a nőknek a megerőszakolása, meggyalázása, ami ugye a másik nemzetnek a dűtagjainak a megerőszakolása, ami egy sajátos területfoglalásnak hívnak. Ugyanakkor a háborúban, vagy nem tudom, a háború idejében azért az mindenképpen egy fura dolog volt, hogy egymás megalázására nem volt időnk annyira. Tehát amikor van egy konkrét ellenség, akit üldözni kell, van célpont, akkor az emberek nem egymást marják. Itt most én nem azt akarom mondani, hogy egy háború az jót tesz, sőt, semmi abnormális dolog természetesen, de amikor az emberek egymás közt vannak, és például ugye itt Magyarország esetében a Kádári éráról, illetve annak az utó életéről van szó, egy olyan világban élnek, ahol olyan terek alakulnak ki, ahol egymást kezdik el abuzálni az emberek. Emlékezünk csak vissza az Egészséges Erotika című kultikus filmre. Ha jobban megnézzük, akkor az másról se szól, mint a nőknek a megalázásáról, és mindenki végig röhögi a filmet. Én nem azt mondom, hogy ezt a filmet be kéne tiltani, mert aki józan észre nézi, az érzékeli azt, hogy miről is van szó, tehát hogy ez nem egy nevetséges dolog, hanem egy hatalmi viszonyokról van szó. És de említettem az Amerikai Szépség című filmet, amiben ugye a kis a főszereplő, aki most lebukott,
Kevin Spacey.
Kevin Spacey, tehát hogy az a film is a folyamatos megalázásról szól. És ha mai szemmel nézi meg az ember azt a filmet, akkor rádöbben, hogy ez a Kevin Spacey ez milyen világban élt. De egy dolog a film, és másik a valóság. Szerintem én mindenkinek ajánlom, hogy új szemmel nézze végig az amerikai szépséget, meg az egészséges erotikát is, mert az, amit gyakran visznek vélünk, meg ilyen kicsit tabutörésnek is, abban a filmben is van tabutörés, pont ugye egy katonatiszt, a szigorú apa jön rá arra, hogy ő valójában meleg, és az alakot kezdi el abuzálni, tehát megy hozzá oda, meleg, akit a Kevin Spacey alakít, miközben a Kevin Spacey egy tinédzser lányba szerelmes. Tehát, hogy ha ilyen szemmel nézzük, akkor a nem tudom, minden műalkotásban, vagy a társadalom minden szegletében meglátjuk ma ezeket az abúzusnak, a megalázásnak a formáit, és ilyenkor döbben rá az ember, hogy mennyire elterjedt jelenségből van szó. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy amit a katonságban úgymond normálisnak tartottunk, vagy tartanak, hogy hát majd te is lesz az öreg a katona, és akkor visszaadod a szívhatást a fiataloknak, hogy ez hogy adódik át generációról generációra. Az igazán döbbenetes talán, és erre hívták fel többen a figyelmemet, ez az interneten, a közösségi médiában terjedő megalázás. Ugye ezt te is tudod, mint újságíró, hogy a cikkek után az ember milyen kommenteket kap. Az úgymond való világban azért ilyeneket soha nem kapott az ember egy cikke után, hogy és akkor most nem mondom is semmit, ugye?
Igen, ez egy szórakoztató élmény. Itt adás közöttünk is van néhány ilyen paranoiás kommentelő, akik tényleg személyiségi jogokban megtiprásában szügyiggázolnak, és élőben találkozunk, beülünk egy közös iskolai rendezvényre, és mosolyog, bólint, köszön, éppen csak azt nem kérdi meg, hogy van a kedves családom. Ezt mai napig nem értem, hogy lehetséges, de ez így működik. Én azt látom, hogy akár internetről, akár jól felépített hierarchikus szerkezetű intézményekről van szó, akkor jelenik meg az abúzus, hogyha a feszültség és a konfliktus kezelés csatornái nincsenek kidolgozva, nem adottak. Olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy a rendszerváltás után, amikor még a diktatúra élménye nagyon eleven volt, meg az diktatúrában elszenvedett jogsértések nagyon fájtak, akkor nagy hangsúlyt helyeztek például a jogérvényesítésre, mondjuk az oktatásban, megjelentek a diáktanácsok, az oktatási ombudsman, ment egy tudatosítás, nagyon sokat beszéltek arról, hogy hogyan lehet egy oktatási rendszerben együtt élni, és akkor kisebb volt az erőszak mértéke. Aztán úgy elhalt ez a dolog, vagy meggyengült, vagy nem volt akkora figyelem rá, és akkor jelent meg újra az erőszak. Ez mennyire életszerű?
Hát úgy egy enyhén szóval pervers dolog, hogy miután, nem tudom, 90 után, vagy nem tudom, ugye megalakultak az egyetemeken például ezek az autonóm diák szervezetek, tehát a hallgatói önkormányzatok, például Magyarországon, akkor kiderült, hogy a HÖK által szervezett gulyatáborok azok egy valóságos ilyen abúzus táborrá váltak, egyfajta kis katonasággá, ahol ugye pont az volt a lényeg, hogy a gólyákat minél megalázóbb helyzetbe hozzák, és akkor jókat nevessünk rajta. Ugye ez a 1-2-3 éve...
Igen, ez egy 20 éves, azért egy 20 éves időtávlatról beszélünk. Nem biztos, hogy a HÖK az, vagy 27 éves, a rendszerváltás pont pillanatában már eleve egy ilyen erőszakszervezetként jött létre.
Hát én gólyatáborban nem voltam, voltam az évfolyam társaimmal, stb. Budikon, meg elutaztunk erre arra, ott természetesen semmi ilyesmi nem volt, hál' Istennek, vagy biztos, hogy nem láttam, hogy ennek formája se volt, tehát azok közösségi élmények voltak a generációnkkal, és a nem tudom, felső esek részéről semmi, és ugye ezt utána az ember megdöbbenve hallja, hogy pont az ELTE-n, ahová ugye én is jártam, vagy te is, hogy pont az ELTE-n, hogy úgymond elit egyetemen belül történtek meg az első, talán legkirívóbb ilyen esetek, amelyek azonban nyilvánosságra is kerültek, hál' Istennek. A kérdés az tényleg ez, hogy a nyilvánosságban ez meddig fog zajlani, milyen újabb intézményeket fog érinteni, és és hogy hát bizonyos döntéshozók ezzel mit fognak kezdeni. Azt látjuk, hogy a magyarországi hatalom is, de még akár az ellenzék, vagy nem tudom, tehát hogy mennyire cinikusan hallgat, vagy cinikusan viszonyul az egészhez. Ez talán abból arad, hogy ered, hogy pont ők vannak hatalmon. Bizonyos értelemben az ellenzék is mindig a hatalomnak egyfajta részét képezi, és érdeke a struktúra megtartása és tovább életetése.
Arra számítasz-e, hogy kirobban mondjuk a politikai életben egy ilyen botránysorozat, vagy bár egy eset, ami így megrengeti a politikai életet, mint hogy a Marton úgy megrengette a színház életet?
Mármint a Magyarország, vagy...
Beszéljünk Közép-Kelet-Európából. Megjegyzem, nekem nagyon furcsa, hogy ez az erőszak ellenes kampány akkorát nem szólt román térfélen, mint magyar térfélen. Ezen még dolgoznunk kell, hogy miért is, és hogy is van ez.
Hát újságíróként én is csak plegykákat tudok egyes ma is vezető politikusoknak a szex ügyeiről, vagy szeretőiről. Ilyenkor nagyon nehéz azért, főleg így, hogy ilyen felemás plegykák alapján eldönteni azt, hogy XY magyar, vagy szerb, vagy nem tudom melyik politikusnak egy-egy ilyen félrelépése, hogy úgy mondjam, az tényleg egy kölcsönös partneri viszony alapul, tehát hogy úgy mondjam, tehát egy szeretői viszony alakult ki, vagy mit tudom én mi, a titkárnőjével, vagy pedig tényleg egy hatalmi pozícióból eredő abúzusról van ez szó. Én azt gondolom, hogy a mai magyar politikai elitet, vagy a szerbet, vagy a horvátot, vagy nem tudom, amit így kicsit közelebbről követek, hogy nem hiszem, hogy robbanni fog egy politikai bomba. Most csak azt látjuk, hogy egyfajta bizonyos kulturális elit mezőben jelenik meg ez a téma, vagy ott derülnek ki az esetek, nem véletlenül, hiszen ezek az emberek mégis mindig egyfajta közönség előtt élnek és dolgoznak, tehát színészek elsősorban, akár részben az újságírók, vagy például a tanárok esetében. Tehát ezek azok a jellemző pozíciók, ahol egyrészt talán átlagon felül van jelen az abúzus, bár nem hiszem, hogy egy gyárban más lenne a helyzet, de itt van meg az érdekérvényesítő képessége esetleg az áldozatoknak, akik kimernek állni, és erre jó ez a kampány. Most a probléma az, hogy ez egy kampánynak számít, és nem egy állandó folyamatnak, hogyha ez egy ilyen kampány marad, ahol mindenki mitúzik, akkor ennek nem sok értelme lesz, mert láttam én is olyan ráadásul férfi kollégát, aki kiírta, hogy őt is kétszer abuzálták, de semmi konkrétumot nem írt. Na most, tehát ezt így el lehet bagatelizálni végül, hogy ha végül mindenki áldozatnak állítja be magát, akkor ugye megint senki se áldozat. Tehát, hogy itt tényleg az a fontos, semmi újat nem mondok, hogyha ha névvel, tokkal, vonóval állnak elő az áldozatok, de azt is tudjuk, hogy ez mennyire megterhelő, és újra át kell élniük az áldozatiságnak a momentumát, vagy ezt a folyamatot, és ez biztos, hogy ilyen értem, mert ezek az emberek egyfajta segítséggel, szolidaritással szorulnak. Ezt a szolidaritást egyébként így a társadalomnak ebben a mini szegletében, amiben élek, azt azért nem látom.
Bízunk benne, hogy lesz ebből társadalmi megértés, és túlnő a dolog a posztolási sorozaton, ahhoz, hogy értsük, milyen társadalomtörténeti folyamatok zajlottak és zajlanak az abúzus botrányok körül, ahhoz érdemes elolvasni Szerb Horváth György publicisztikáját a hvg.hu oldalán. Erről is beszélgettünk ma a szerzővel. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm.